Szeretettel köszöntöm a kedves jelenlévőket. A vásznon látható éneket szokásunk szerint énekeljük el imádságképpen. Az Úrnak szól.
Isten áldjon, imádkozni, Szent Jézusnak imádkozni, igaz szívben nem hallozni. Jézus Krisztus, taníts, taníts imádkozni.
Most egy kicsit több időnk jut magára az előadásra. Karácsonyi Violetta, aki verset mondott volna, beteg lett, úgyhogy sajnos nem tud jönni. A hegedűs kislány is meghátrált, aki a múltkor ilyen szépen hegedült, úgy volt, hogy jön, de más akadály merült fel. De legyünk kitartók, legközelebb a Babis Jónás könyvének 3.-4. fejezetét. A tudomány mai állása szerint Rajkai Zoli felolvassa. Talán emlékszünk rá, hogy a második előadáson milyen ragyogóan olvasta föl, hát hiába hivatásos színészről van szó. És az lesz az utolsó alkalma ennek a sorozatnak, hogy hogyan lesz jövőre, nem tudom. Kaptunk gyönyörű levelet is, de aki föltette hosszú kérdéseit, kérte, hogy csak egy hét múlva válaszoljak, mert már nem tud itt maradni. Úgyhogy egy hét múlva bőséges programunk lesz. A mai alkalomnak a címe a kapcsolatok tisztasága. Pontosan ez az a téma, amiről talán legtöbbet szóltam évek óta, de most nem a szokásos szerelem, szex vagy házasság előadás következik. Sokkal általánosabban szeretnék szólni a kapcsolatokról. Mindenek előtt azzal kezdeném, hogy az ember társas lény. Ez a megállapítás már egy kiváló szociálpszichológus könyvének a címében is benne rejlik. Aronson könyvére gondolok, magyarul is megjelent ezen a címen, hogy a társas lény. Nyilvánvaló, hogy az emberre vonatkozik. Tudjuk azt, hogy más élőlények is, állatvilág nem egy faja, közösségben él, de minőségi különbség van az emberi közösség és az állatvilág különböző csoportjai között. Az embernek alapvető szükséglete a másik ember. Ezen a táblán olvashatjuk ezt a mondatot, hogy élet közegünk a közösség. Én azt gondolom, hogy a legnagyobb örömeink abból származnak, hogy emberektől kapunk valamit, ha tárgyat, akkor is az a jó benne, hogy ő ad. Hogy eltalálta, hogy mire van szükségem. Ha valaki betegen fekszik, akár fizikai fájdalmai vannak, könnyebben elviseli, ha valaki leül az ágya szélére, és megfogja a kezét. Nekünk egymásra van szükségünk. Kiváló magyar pszichológus volt Mérei Ferenc, nem él már néhány évtizede. Tőle hallottam ezt a mondatot, hogy csak a társakkal együtt vagyok ember. anélkül nem. Vagy hadd idézek egy másik kiváló pszichológust, a francia Piagetet, az értelem fejlődésével foglalkozott ő leginkább, de azt is a társakkal való kölcsönhatásból fejtette ki. Nem fejlődik az értelmi tevékenység sem, ha nincs kölcsönhatás. A kisbabával állandó interakcióban van a környezete, most az ő kifejezéseit használom, kölcsönhatásban, tehát a fejlődése is ettől függ. Ha azért olyan súlyos büntetés a magánzárka, mert nincs jelen senki, akivel az ember szót érthetne. Emlékszem fiatal koromból, diákkoromból egy filmre. Hát nem hiszem, hogy vannak itt olyanok, akik látták volna, tudnék, velem egykorú embert keresek, azért egy-kettő akad itt az első sorokban. Az volt a címe, hogy Özönvíz előtt. Jó, te öregebb vagy. Az Özönvíz előtt című francia filmre gondolok. Látta valaki, vagy emlékszik rá valaki? Fiatalokról szól, még a, ha jól emlékszem, a 60-as évek elején készült a film, fekete-fehér volt. Egy bandában az egyik fiú, 10 éves gyerek, valahogy majdnem véletlenül megölte az egyik társát. Nem volt gonosz lelkű fiú. Ez mégis megtörtént. Teljesen föl volt dúlva, de a legtragikusabb pillanat a filmben az volt, hogy amikor hazament, el akarta mondani az anyjának, de az anyja dühös volt, mert későn jött haza, lekevert neki pofont, és elzavarta. Nem tudta elmondani. Szörnyű teher az, amikor nem tudom megosztani senkivel a szorongásomat, vagy a bánatomat, de az is rossz, amikor az örömömet nem tudom megosztani mással. Én azt hiszem, hogy az emberek azért kezdenek serdülő korukban verset írni, azt hiszem, hogy ezen majdnem mindenki átesik. Ugye nem mindenkiből lesz költő, de ezen a fejlődési szakaszon majdnem mindenki átesik, hogy verset ír. Mert ki kell mondani valamit, ami feszít. És abban az életkorban az ember különösen nehezen találja meg azt a közeget, azt az emberi közeget, ahol elmondhatná. Mert olyan az ember társak nélkül, mint egy szárazra vetett hal, és ezt éli át, hogyha őt egy közösség nem fogadja be. Mindenki keres olyan embereket, ahol őt elfogadják. Mégpedig, hát lehetőleg hasonszörűeket. Ezért olyan nehéz mondjuk külföldön, ha valaki hosszabb időre odautazik, esetleg a nyelvet sem tudja elég jól, de nem ez a fő baj, hanem az, hogy idegennek érzi magát, amíg nem alakulnak ki kapcsolatai. Igen, kell a többi ember, kell a másik ember, kell, hogy elfogadjon. És kell az, hogy átéljem, hogy szükség van rám, a másiknak szüksége van rám. Kimutatták azt még a 20. század első évtizedeiben, vagy közepe táján, hogy két alapvető társas szükséglete van az embernek. Az egyik az, hogy fogadjanak el, de mondhatjuk ezt egyszerűbben magyarul, hogy szeressenek. Adi vers eszünkbe jutott, és nem Violettát akarom pótolni. Beismerjük a verset. Sem utóda, sem boldog őse, se rokona, se ismerőse, nem vagyok senkinek, nem vagyok senkinek. Szegény Adi letagadta a rokonait. Pedig volt neki. Vagyok, mint minden ember, fenség. Jó ez? Folytatódik. Északfok. Titok, idegenség. Lidérces, messze fény. Lidérces, messze fény. És itt jön a drámai fordulat a versben. De jaj, nem tudok így maradni. Szeretném magam megmutatni, hogy látva lássanak, hogy látva lássanak, ezért minden. Önkínzás, ének, szeretném, hogyha szeretnének, és lennék valakié, lennék valakié. Adi vers alapján azt gondolom, hogy talán a költő azzal jellemezhető, hogy a serdülőkor nem múlik el nála, hanem folytatódik. Még felnőttként is ki kell fejeznie magát, el kell mondani. Karinti két sora, nem mondhatom el senkinek. Elmondom hát mindenkinek. Hát azt gondolom, hogy a költő nem normális ember, legalábbis kivételes, csak költők társaságában számít statisztikai értelemben normálisnak. Ott ő az átlag. De az átlag társadalomban nem annyira. És azt sejtem, hogy minden művészre vonatkozik ez. Tehát ez az egyik alapvető emberi szükséglet, a másik, átélni azt, hogy van jelentősége az életemnek. Hogy fontos vagyok. Valakinek, legalább egy embernek szüksége van rám. Mert szörnyű átélni azt, hogy nincs rám szüksége senkinek. Nem kellek. Nyomasztó érzés. Sokszor átélik ezt serdülők, sokszor átélik ezt idős emberek. Amikor kiderül, hogy nem veszik szívesen, hogy elmosogat. Nem mondják meg neki, hogy mama, nem jól mosogatsz. Hát évtizedeken keresztül mosogatott. Nem elégedettek azzal, ahogy a gyerekekkel foglalkozik. Hát én is kíváncsi vagyok, milyen lesz, ha megöregszem. Átélni ezeket a problémákat. De átélik ezt sokszor fiatalok is. Szárazra vetett hal, mi következik ebből? Az következik, hogy nincs kedvem élni. Depresszió. És itt egy másik Adi versre szeretnék utalni. Az a cím, hogy az Úr érkezése. Úgy kezdődik, hogy amikor elhagytak, mikor a lelken roskadozva vittem, fantasztikus ez, nem? Így kifejezni. Rendkívül szemléletes. Mikor a lelken roskadozva vittem. Csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Nem harsonával, hanem jött néma, igaz öleléssel. Nem jött szép tüzes hajnalon, de háborús éjjel, és megvakultak hiú szemeim, meghalt ifjúságom, de őt, a fényest, nagyszerűt, mindörökre látom. Benne van ebben a versben az az üzenet is, hogy nem szükséges egyedül maradnod. Akkor sem, ha úgy érzed, hogy nem kell lesz senkinek, hogy nincs rád szüksége senkinek, ha átéled azt, hogy nem szeretnek, nem fogadnak el, a Biblia két legfontosabb üzenete, így foglalható össze az egyik. Az Isten szeret. Szeret téged személyesen. Ismer is. A másik, fontos vagy számára. Mind a két alapvető társas szükségletet kifejezi a Biblia. Hogy? Kell arról beszélnem, hogy benne van a Bibliában, hogy szeret az Isten? Tele van vele, különösen az Új Szövetség. De nem csak az. Az Isten szeretetéről szól az egész. És fontos vagyok neki? Hát hogy ne? Nevemen szólított. Személyesen ismer. Attól tartok, hogy még a személyigazolvány számomat is tudja fejből, nekem mindig ki kell keresni, a valahova be kell írni. Minden tud rólam. Semmi nincs elrejtve előtte. Számon tart, különös műgonddal teremtett személyiségnek, páratlannak, olyan valakinek, akiből nincs még egy példány a világegyetemben. És ennek megfelelően adott feladatot is mindenkinek. Nincs olyan ember, akinek ne adott volna. Csak rá kell találni. És akkor van az ember a helyén, ha megtalálta azt a feladatot. Ha ezt nem találta meg, akkor nincs a helyén. És akkor teljes az élete. Hányszor látjuk azt, hogy az emberek nem találják a helyüket. Azt hiszik, hogy nekik kell olyat elvégezni, ami mások feladata. Volt egy kollégám, tulajdonképpen tehetséges fiú volt, nem volt lángész. Ezt ő maga is tudta. De rátalált arra a területre, egy szakmán belül, ahol ő teljesen kielégítette, amit végeznie kellett, és ragyogóan csinálta. Azért volt boldog, mert senkinek a helyét vagy pozícióját nem irigyelte. Ezt mások is megérezték, és nem voltak rá féltékenyek emiatt. Mert az emberi torzsalkodások is sokszor abból fakadnak, hogy az ember méricskéli magát, hasonlítja a másikhoz. Na és mi a másik lehetőség? A hal közege a víz. Ha kifogom, akkor az a hal szerencsétlen. Hiába simogatom, az nem kell neki. A macskát lehet simogatni. Azzal úgy lehet bánni. A halat hiába simogatja valaki. De ha visszateszi a vízbe, ott jól érzi magát. Nos hát az ember számára az a közeg, ami a hal a víznek, az elfogadó emberi közösség. Ezt meg kell találni. Erre azért rászoktak találni az emberek. Vannak olyan emberi közösségek, amelyek nagyon jók, de valószínűleg tartom, hogy én például nem érezném magam jól benne. Például a nehéz súlyú ökölvívó klubjába. Ha oda elmennék, lehet, hogy kedvesek volnának, de csak arra az időre, amíg ott vagyok. De vigyáznék, hogy milyen viccet sütök el, nehogy valami félreértés történjék. De van olyan, aki meg ott érzi jól magát, azaz életeleme. Ahol őt elfogadják, és ahol ő fontos. Tehát elfogadnak, szeretnek, és szükség van rám, fontos vagyok számukra, és ha jönnek nehézségek, akkor kibírom, és legyőzöm, és túlélem. Nagyon sokszor nehéz élethelyzetben, ha többen vannak együtt, könnyebben átvészelik. Emlékszem, hát már 1944-ben is éltek emberek, ez most lehet, hogy hihetetlen sokak számára. Emlékszem arra az időre, amikor egy óvóhelyen szorongtunk, bombáztak, néha sorozatban jött valami, mit tettünk? Összebújtunk. Attól egy csöppet sem lett kisebb a veszély. Ha oda csap be a bomba, ugyanúgy végez velünk. De könnyebb volt kibírni azt a helyzetet. Egy nehéz helyzetet könnyebb kibírni, ha még valaki jelen van. Ha ketten vagyunk. Ha ott fújtat, szuszog, liheg mellette. Könnyebb. Kell a másik ember. De az örömhöz is kell a másik ember. Mert mind a kettőhöz. Na de lépjünk tovább egy lépéssel. Hogyha az ember hiány állapotban van, tehát nem kapja meg azt, amire szükségem van. Ha nem kapom meg azt, hogy szeretnek engem az emberek, és nem kapom meg azt, hogy fontos vagyok, ezt valahogyan ki kell egyenlíteni. Ha nem kapunk szeretetet, akkor megpróbálunk valahogyan kompenzálni. Legegyszerűbbnek látszik sok ember számára, hogy kábítja magát. A nyula boros pohárért, aztán keményebb szeszes italért, vagy elkezd drogozni, vagy egyszerűen enni. Emlékszem egy kedves kolléganőmre, volt a mi szakmánkban egy nehéz válságos időszak, és ő is nagyon nehéz helyzetbe került, megözvegyült, özvegyasszony lett, tehát otthon férj sem volt, akinek panaszolhatta volna, és olyankor mindig elment vásárolni. Ugye bántották a munkahelyén, és akkor ő vett magának valamit. Nyilván nem arra lett volna szüksége, hanem inkább arra lett volna szüksége, hogy a kollégái jobban elfogadják és megértsék őt. Tehát az eszemiszom, a drogozás, vagy elmegyek csavarogni, vagy akármit csinálok, ez lehet ilyenfajta pótcselekvés. És ha az ember azt éli át, hogy ő nem elég fontos, akkor pedig igyekszik másokat maga alá gyűrni. Én azt gondolom, hogy előbb-utóbb születni fog egy olyan szociálpszichológiai tanulmány, amely majd elemzi a nagy zsarnokok élettörténetét. Attól tartok ugyanis, hogy ezeknek a legtöbbjét csökkent értékűségi komplexum gyötri. Valahogy ki kell ezt egyenlíteni. Másokat maga alá gyűrni, akármilyen eszközökkel. Ki ne derüljön a tehetségtelenségem. Ki ne derüljön, hogy nem értek hozzá. És magát is becsapja közben, és közben mások szenvednek tőle. Tragédia, és az ember úgy szívesen fölkiáltana, mint ahogy az egyik zsoltárban Dávid, meddig tart ez, Uram? meddig kell még a gondolataimmal birkóznom? Vagy meddig kell nekünk tűrni egy zsarnokot, akit a legtöbb esetben körülvesznek olyan emberek, akiknek az az illúziójuk, hogy az ő sorsuk tőle függ. És azok tartják, mert ha ő elsüllyed, mi is vele együtt süllyedünk. Ezért szoktak hosszú életűek lenni. Meg fognak bukni előbb-utóbb, csak ki tudja, hogy mennyi kárt okoznak. Hát ez történt már. Én nem tudok a történelemből olyan zsarnokot, aki meg ne bukott volna. Hívták őt Nagy Sándornak, hívták Antiochus Epifánésznek, hívták őt Néró császárnak, hívták őt Napóleonnak, Sztálinnak, Rákosi Mátyásnak, Ceausescunak, ki folytathatja a sort fejben. Előbb-utóbb mind megbukik. Csak közben kárt okoz. Ugyanakkor szerencsétlen ember, mert nem találta meg a helyét. Azt hiszi, hogy a helye ott fönt van. Hogyha annyira kibillen az állapota, akkor esetleg még idejében elmegy, gyógyintézetbe viszik. De van, akit nem sikerül időben odavinni, és akkor tovább uralkodik. És szenvednek tőle sokan. Na most nézzük meg ezt a kört, ezt az ördögi kört. Nem kapom meg azt, amire szükségem van, a szeretetet, vagy a tiszteletet. Nehéz elviselnem, bezárkózom, becsukódom, és akkor én se adom másnak azt, akinek szüksége lenne erre. A keserű emberek, a szenvedő emberek. Nehezen elviselhetők. A rosszkedő emberekkel nem szeretünk együtt lenni. A mosolygó emberek társaságát szeretjük. Így van? És a keserűség? Bűn? Bűn. De a zsidókhoz írt levélben olvassuk ezt a mondatot, hogy ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. A keserű szívből ugyanis önzés, pusztítás és önpusztítás következik. Ebből ki kell törni. Vigyázzatok, írja az apostol, a zsidókhoz írt levél írója, ne maradjatok benne a keserű állapotban. Hát mondd el másnak, találj valakit. Tehát pont az a bajom, hogy senkin nincs. Mondd el nekem. Van rá csodálatos bibliai példa, Jeremiás, igen nehéz helyzetben, saját szeretett népéből kiközösítve, börtönben, az Úr igéje okozott nekem bajt, mondja, sőt Istennek mondja, a te igéd mindig bajt hozott rám. De ugyanakkor azt is elmondja, hogy szívbeli örömöt okozott. Olyan vagy számomra, mint egy csalóka patag, amelyben nincs állandóan víz, mondja Jeremiás. Elmondja Istennek a szemrehányásait. Hát, hogyha valaki annyira keserű, hogy már Istent vádolja, hogy engedhette meg, hogy pont én kerüljek ilyen helyzetbe, hogy engedhette meg, hogy pont az én drága szerettem, társam, fiam, lányom, apám, anyám, barátom, hogy pont ő halt meg. Hogy engedhette meg? Ezt mondd el neki. Mondd el Istennek. Lehet, hogy azt fogja mondani, hogy amit Jeremiásnak, ha megtérsz, ismét szolgálatomba állhatsz. Ha értelmes dolgokat beszélsz, értelmetlenek helyett, akkor szószólom lehetsz. Nem tudom, hogy fogadta ezt Jeremiás. Ez volt a válasz. Az Úr válasza. Nem bánt vele kesztyűs kézzel az Úr. Keményen. Kemény élete volt végig. De hűséges és kitartó. Remélem fogunk találkozni Jeremiással az örökké valóságban. Csodálatos helyzete lesz. Vagy van most. Kárpótolta az Úr mindazért a szenvedésért, amit az ő ügyében végzett. Na de ne csak a keserűséggel foglalkozzunk, hanem a boldog állapottal. Boldog vagyok, mert elfogadnak, és szükségük van rám. Boldog vagyok, mert a helyemen vagyok. Azt csinálom, amit szeretek csinálni. Ezzel másoknak is örömet okozok. Vannak gyerekeim, hozzátartozóim, vannak barátaim, akikkel jó együtt lenni. Néha együtt bosszankodunk, néha együtt örülünk. Bátorítjuk egymást, és szükség van rám. Én megkapom tőlük a figyelmet, a törődést, az elfogadást, megkapom tőlük azt is, hogy értek ahhoz, amivel foglalkozom, becsülnek, tisztelnek, akkor megnyílok, nem zárkózom el. És akkor könnyebben adom én is a másiknak a mosolyt, a figyelmet, a szeretetet. A titkot az Úr Jézus mondta el, nagyobb boldogság adni, mint kapni. Csak a boldog ember tud adni. De a boldog embert könnyebb szeretni. Tessék megfigyelni. A keserű embertől elhúzódnak a többiek. Aki kiegyensúlyozott, aki a nehézségek között is föl tudja emelni a fejét, azt könnyebb szeretni. Ez így függ össze. Ez nem ördögi kör, ez egy csodálatos kör, amiben Isten belevisz minket, nagyobb boldogság adni, mint kapni, mert adok és akkor kapok, és akkor megint tudok adni, és még többet. A technikában azt mondják, nem létezik örök mozgó. A lelki életben mégis lehetséges az örök mozgó. Ha lemerül, akkor pedig rá lehet csatlakozni egy állandó erőforrásra, energiaforrásra. Nagyon jó hasonlat a hívő ember életútjára vonatkoztatva a trolibusz. Olyan a hívő ember, mint egy troli. A troli csak akkor tud menni, ha az áramszedő érintkezik a vezetékkel, amelyben áram van. Ha nem érintkezik, Hát a lendülettől lehet, hogy még gurul egy kicsit, de aztán megáll. Mert erre valaki azt mondta, hogy akkor már miért troli, miért nem villamos? Azért, mert a trolival meg lehet tenni azt is, hogy lekanyarodunk egy mellékutcára, de akkor megszakad a kapcsolat, az áramforrása, aztán világos a hasonlat. Isten nem kényszerít minket arra a sínre, amelyen ő biztosítja számunkra a mennyei energiát. De aki elkanyarodik, az láthatja a kárát. Oda az erő, oda a türelem, kifogy a szeretet, mert nincs kitől kapni. Most a cselekvés tisztasága az a cím ennek a mai estének, és egész eddig nem volt szó arról, hogy mitől tiszta a cselekvés. Hát itt lehet olvasni, hogy akkor tiszta, ha tiszta szívből fakad, tehát mindenek előtt tiszta szívre van szükség. Ezt már többször megbeszéltük, hogy ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy Isten akaratának megfelelő az értékrendem. Nem önző, nem én vagyok az értékrendem centrumában, hanem ő. Adjad, fiam, a te szívedet nékem, mondja az ige. És megtisztulhat az ember szíve Jézus vérétől, vagy más szóval ugyanazt jelenti, Isten bűnbocsátó kegyelme tisztítja meg az ember szívét. És a tiszta szívet tölti be önzés helyett a szeretet. Tudnék, ha Isten költözik oda be, ha az Úr Jézus költözik oda be, akkor tud adni. Magamtól én nem tudok adni. Nekem nincs. Mi a szeretet? Olvastam egy könyvet, magyar pszichológus írta, nevét most nem mondom, a szeretet genezise. Az a címe, egy ilyen evolucionista szemléletű szerzőről van szó, aki levezeti a szeretetet az állatok ösztöntörekvéseiből. Hát igen, a másik embert is szeretem, ha az nekem kívánatos, mint a túrós csusza, mert akkor jelent számomra értéket, kielégíti a szükségleteimet, akár a biztonságérzetemet, mert elfogad, akár a tisztelet utáni vágyamat, mert átélem jelenlétében azt, hogy van jelentősége az életemnek, tehát kapok valamit, és hát ebből származik a szeretet. Tulajdonképpen ösztönös vágy szublimációja. Vágyom egy nő után. Ismerjük ezt az operettát? Nem merem énekelni, hadd maradjunk együtt még néhány percig. Kerget a vágy. Mert olyannak tekinti a nőt, most már nem túrós csuszát mondok, mint mondjuk egy hamburger. Utol kell érni, föl kell falni, szeretem. Ez olyan szeretet, mint ahogy Karinti szerette a kisnyuszit. Az, hogy is volt, az egyik karcolatában írja le, olyan aranyos, tapsifüles, buksi fejű kisnyuszi, na gyere, hadd simogassalak meg. De nem tudta megsimogatni, mert a nyuszi odébugrott. Akkor megy utána, na gyere azt a aranyos kis pofádat, hadd simogassa meg. Kisnyuszi megint odébugrott. Végül bebújik a szekrény alá, már előveszi az esernyőt, vagy a piszkavasat. Gyere, te dög!
hogy megsimogassam azt az aranyos buta kis pofádat.
Hát ez olyan szeretet, mint hogy az ember a túróscsuszát, vagy a hamburgert, vagy akármit szeret, az önzés. Szeretetnek álcázva. Semmi köze a szeretethez. Azután olvasok itt azt is, hogy a szeretet nem érzelmi fellángolás. Szeretem mind halálig. Vagy legalábbis addig, amíg nem jön egy következő. Hát ez sem szeretet. Csupán ellobban. Költő szerelme szalmalánk, azért oly sebes és falánk. Ez egy József Attila töredék. Hát neki is volt néhány. Nem volt elég kitartó. És nem romantikus álmodozás. Hát csillagot választunk. Miközben a négy ökrös szekér lassacskán ballag. De nem azt a kislányt vette feleségül Petőfi, akivel csillagot választott, egy másikat, aki eldobta az özvegyi fátyolt. Ha nem, na ki tudja definiálni a szeretetet. Erich Frommnak nem sikerült, birkózott vele. C.S. Lewis jól körül járta. Erich Frommnak van egy könyve, a szeretet művészete, erre utaltam. C.S. Lewisnak egy másik, a szeretet négy arca, nagyon jó könyv egyébként, érdemes elolvasni. Nem igazán derül ki egyikből sem, hogy mi az. Definíciója a Bibliában sincs, illetve van egy mondat. János első levelében, nagyon frappáns rövid, az így hangzik, az Isten szeretet. Tehát ő maga, az ő személye. Na de hogy válik ez apró pénzé? Én azt gondolom, hogy két alapvető mozzanata van. Az egyik az, hogy én elfogadom a másik embert feltétel nélkül. Elfogadom őt nem azért, mert jó ízű, nem azért, mert hasznomra van, nem azért, mert ő szeret engem, vagy tisztel engem, szeretlek annak ellenére, hogy így írta körül Gyökösi Endre annak idején az agapé szót, legyünk szerényebbek, szeretlek függetlenül attól, hogy szép vagy, hogy kedves vagy hozzám. Szeretlek akkor is, ha csurog a nyálad. Szeretlek akkor is, ha járni se tudsz, ha torz a külsőd. És megmutatkozik a szeretetem abban, hogy segítek rajtad, és kész vagyok veled időt tölteni. Tettekben mutatkozik meg a szeretet. A másik mozzanata pedig az, hogy önmagamat adom. Tehát elfogadom feltétel nélkül, és önmagamat adom feltétel vagy fenntartás nélkül. Én azt hiszem, hogy ez jellemző. Ez a két tulajdonság az Isten szeretetére. Nem szolgáltam rá arra, hogy az Isten szeretsen. Meg se születtem, amikor már szeretett. Számított rám, hogy jönni fogok. És a szeretete nem csökkent, akkor sem, amikor hátat fordítottam neki. És kitartóan szeretett, és türelmes volt egészen addig, amíg egyszer végre meghallottam a hívását. És hívő emberként sokszor nem azt teszem, ami neki kedves, hanem olyat teszek, ami neki nem kedves. Neki az nem tetszik, haragszik, De nem szűnik meg a szeretete. Nem változik. És adja önmagát feltétel nélkül. Életét adja. Hát éppen Jézusban mutatkozik meg Isten szeretetének mind a két mozzanata. Ki képes erre? Én nem. Csak Krisztus képes erre, a bennünk élő Krisztus. Ha ő valóban bennem él, ebben az egy esetben lehetséges. Még két táblát nézzünk meg. Szeretett kapcsolat. Amikor emberek vágynak arra, hogy legyen egy jó szeretett kapcsolatuk, amiből majd lesz házasság is, sokszor gondolnak arra, hogy az nagyon kellemes lesz, majd végig. Sokszor úgy képzelik el fiatalok, hogy ha összeházasodunk, akkor az előttünk lévő 5, 6, 8, 10 évtized olyan lesz, mintha nászúton lennénk végig. Hát én ismerek olyan párt, akik már a nászúton összevesztek, de ahogy elmondta az egyik szenvedő fél, győzött a megbocsátás, és azóta is kitartanak egymás mellett, és született 5 gyerekük, és szeretik egymást, noha nem felhőtlen az életük, és a kapcsolatuk sem. Én azt hiszem, hogy minden ember életében és minden ember kapcsolatában vannak felhők. Hol nagyobbak, hol kisebbek, hol sötétebbek, hol kevésbé sötétek. Vannak felhők. Hát nem gondtalan üdülés, nem évtizedekig tartó nászút, hanem küzdelem, küzdeni kell együtt, és küzdeni kell egymásért. Igen, a másikért. Meg kell küzdeni azért, hogy szerethessem őt. Akkor is, amikor undok. Veszem észre, vannak itt párok is néhányan. Na, nem akarok senkire sem úgy tüzes szemmel ránézni. Van-e úgy, hogy undok? Nem kell hangosan válaszolni. Akkor is szeretni. Vagyis dolgozni érte, imádkozni érte, hát nem ért meg, hát hogy is értene, ő nem én vagyok, ő egy másik ember. Meg kell küzdenem azért is, hogy megértsem őt. Dolgozni kell az empátiánkért, a saját empátiámért. Ez a rajz, amit itt látunk, a Gál Éva rajza, Keresztény Házasság című könyv hátlapján található, egyébként kapható az iratterjesztésben, ez most reklám volt. Jó könyv. Ugye azt a jelenetet ábrázolja, amikor egy házas pár gyalogol a pusztán át, mert a házasság olyan, mint a pusztai vándorlás. Mennyi ideig tartott a zsidóknak? 40 évig. És egy átlagos házasság, hát van hosszabb, van rövidebb, és milyen az a pusztai vándorlás? Hát nyelni kell a port, szenvedni kell a hőségtől, jönnek az amálekiták, azokkal meg kell küzdeni, jönnek az amálekiták, a konfliktusokból származó ellenséges érzelmek, azokkal meg kell küzdeni. De nem csüggedünk el, mert látjuk a felhőoszlopot előttünk haladni. Mit jelent a felhőoszlop Izrael vándorló népének a pusztában? Isten jelenlétét. Azt fejezi ki. Az az üzenete. Hát egyszerűen így fejezték ki, hogy felhő és éjjel meg tűzoszlop képében jelen volt az Úr. Szeretném hozzátenni, nem maga a felhő volt Isten, vagy nem maga a tűz, ő láthatatlan és minden betörtő. Erről beszéltünk egyik alkalommal, de elhelyezett ott egy látható valamit, amiről eszünkbe juthatod, hogy ő ott halad előttünk. És akkor nem csüggedünk el. És hát ezt a küzdelmet fejezik ki azok az igék, amelyek megtanítanak arra, hogy hogyan éljünk együtt. Az Efézusi levél 5. fejezetében nagyon hasznos tanácsok találhatók minden párkapcsolatra. A házasságra vonatkoznak ezek, de minden emberi kapcsolatra érvényes lehet. Rendeljétek alá magatoknak magatokat egymásnak Krisztus félelmében. Ez azt jelenti, hogy legyen fontosabb a másik nekem saját magamnál. Aztán részletezi az asszonyok, rendeljék alá magukat a férjüknek, mint az Úrnak. Legtöbb bibliafordításban az van, hogy engedelmeskedjenek. A férfiaknak nehezebb feladatot ad. Hát mindig a férfiak húzzák a nehezebbet. Azt mondja, hogy úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat. És önmagát adta érte. Hát ez sokkal nehezebb, nem? Hát engedelmeskedni, hát megmondják, mit csinálják, és kész. De úgy szeretni, mint Krisztus az egyházat. Hát persze, hogy erre képtelen vagyok, megint csak arra utalok, hogy a bennem élő Krisztus képes ezt megtenni. És végül ez az utolsó tábla. Két szép hasonlatot láthatunk. Az egyik a cipzár. Na, ez a kép is ott van a keresztény házasság hátlapján. Hasonlít a házasság a cipzárhoz. Miben hasonlít? Például abban, hogy egy fél cipzárnak semmi értelme. Mi történik, ha csak egy fél cipzárunk van? Mit csinálunk vele? Ha végképp nem találjuk meg a párját, hát akkor legjobb kidobni. Szóval nincs értelme. Mert csak kettő együtt működő képes, tehát ez a cipzár közben könnyen szétnyílik, lecsúszik. Fiatal pároknak, hadd mondjam, ez megtörténik, nem kell kétségbe esni. Ilyen a cipzár. Ugye mozogsz egy kicsit, lecsúszik. Akkor mit kell csinálni? Meg kell fogni és visszahúzni. Egyszerű. Na, gyakorlatban nem mindig egyszerű, mert akadozni szokott, van ilyen cipzár. Ugye belem megy egy cérnaszál, vagy valami. Szóval bibelődni kell, nem lehet minden konfliktust olyan könnyedén egyből megoldani, meg néha segítséget is kell kérni, nem tudom most kibogozni, és akkor lehet, hogy akad valaki, aki segít, elővesz valamit, valami szerszámot, és akkor segít. Hát ilyen lehet a lelki gondozó. De az alapüzenet az, hogy akkor vissza kell húzni. Nem engedni, hogy úgy lecsusszon, hogy elvesszen, és akkor elvész az a kis hajó, ami a végén van, ami ott csúszkálni szokott. Hát azt akkor be kell szerezni. Szóval sok bonyodalom lehet a cipzárral, de fontos az, hogy tudnunk kell, hogy nincs értelme a fél cipzárnak. És ha lecsúszik, föl kell húzni. Na, a másik pedig az olló. Na, itt egy Íj és Gyula vers található. Ilyen rövid ez a vers. Én úgy tudom, hogy jó volt a házassága. Hát ővele csak egyszer-kétszer találkoztam, de a felesége főnököm volt. Elég sokáig. És hát az volt a benyomásom a vele való kapcsolatban, hogy Gyula bácsi valóban így gondolta. nélküled, mint az olló egy fele. Van árvá bennél? Suta a sorsom, hogy vágjak vele? Mit tehetnék, ha nem szeretnél? Igen, ha az ember ezt átéli a párjával kapcsolatban, akkor helyén van az élete. Fél ollóval csak szúrni lehet. Eredeti rendeltetésének megfelelően vágni nem, bár nem két test, hanem egy, az Úr Jézus mondja ezt, amikor idézi az Ószövetségből, a teremtés történetből azt a mondatot, hogy lesznek ketten egy test. Hozzád fűzi ezt. Egy kis magyarázat. Hát értsétek meg, ez azt jelenti, hogy most már nem két test, hanem egy. Előfordulhat, hogy az embernek valamelyik testrésze nem tetszik. Van ilyen? Például megdagad. Olyan egy sebb keletkezett rajta. A mai legelterjedtebb megoldás, ez mi? Amputálni kell. Nem? Válj el! Mi sem egyszerű. És mi történik az amputálás után? Hiányzik. Hát fél karral mégsem nehéz, hát akkor szerzek egy pótkart. És akkor kiderül az esetek túlnyomó többségében, hogy az sem működik jól. Az másképp fáj. A baj nem a kapcsolatban van, hanem belül az emberi szívben. Nem ez a megoldás. A fájó testrészt meg kell gyógyítani. Nem hiszem, hogy ezt szükséges tovább magyarázni. Mit jelent az, hogy egy test? Azt jelenti, hogy ha neki valami fáj, az fáj nekem is. De csak az esik jól nekem, ami neki is jól esik. Na most ebben sokszor félreértés van, mert ő azt hitte, hogy beszélgetni fogunk, én meg tévét akarok nézni. Nem bűn a tévénézés, de a fájdalmat okozok vele, mert nem veszem észre, hogy ő most éppen beszélgetni szeretne. Akkor baj van. Könnyű ez? Nem mindig. Minden ember, minden házasság, minden család életében mindez előfordulhat. Hát én most itt befejeztem, van két levelem, de ezt most nem olvasom fel a szerző kérésére, úgyhogy legközelebb jó hosszú alkalomra tessék számítani. Van-e direkt kérdése most valakinek? A kis doboz is ott van, nyugodtan lehet bele kérdést fűzni. Ha nincs, van, tessék.
Mi van olyan szituációban, amikor az egyik hívő a másiknak?
Hát az nem könnyű helyzet. Ez, hát meg sokféle variációban fordul ez elő. Mondjuk házasság kötés előtt mindenkinek szeretném nagyon a szívére kötni, hogy csak olyannal kös házasságot, akinek ugyanaz a hite, mint neked. Mert ez később sok szenvedést okozhat. Pszichológiai megközelítésben arról van szó, hogy nem ugyanaz az értékrendje, mint nekem. És hát ez rengeteg konfliktust okoz. Na most, hogyha menet közben történik az, hogy az egyik hívővé válik, a másik meg nem követi ebben, ez is konfliktusokat okoz. De ilyenkor nem a válás a megoldás. Egy nehéz élethelyzet alakul ki, amiben ki kell tartani, ez egy harc végig, főleg ima harc. Hát most csak egy dolgot emelek ki. Egyedül ilyen szituációban nem tanácsolja a Biblia azt, hogy evangélizáld a másikat. Itt Péter első levelének a 3. fejezetére gondolok, ahol azt írja az apostol a hívő asszonyoknak, hogy ha nem engednének is egyesek az igének, látva feleségük istenfélő életét, ige nélkül is megnyeressenek. És erre már volt példa. Tehát mi marad akkor az asszonynak? Imádkozzék érte és szeresse a férjét, szeresse és tisztelje a nem hívő férjét. Ezzel sokkal többet ér el, mint ha elkezdi időnként fejbe vágni a Bibliával. Ugye, mert ettől csak menekülni fog. Ugye, szoktak mindenféle cselekhez folyamodni, hogy ott felejti az asztalán a tonéna. Pontot kinyitva, mondjuk egy keresztény könyvet, de gyakorlott hitetlen férjek, lefordítva is lehet feleségek, és ezt ügyesen be tudják csukni, anélkül, hogy elolvasnák. Szóval lehet sok mindent csinálni, meg nagy szeretettel. Véletlenül pont bekapcsolja a magnót, melyben egy igehirdetés van. Sokkal jobb nyíltan, például már olyat hallottam, hogy szüli napi ajándékot kért, hogy gyere el velem egy házasság gondozó hétre. Kockázatos dolog, mert ki van téve annak a férj, hogy megtér. Már ilyen is volt. Na most itt megint a reklám következik. Lesznek házassággondozó heteink most nyáron is. A Biblia és Család című kitűnő folyóiratban a húsvéti számban meg fogjuk ezeket hirdetni. Hát nem lesz kész még jövő hétre a húsvéti szám, de már most elárulom, hogy lesz egy ilyen hetünk Szépalmán. Ez a Bakonyban van, a Biblia Szövetség szervezi, illetve velünk együtt szervezi, mi fogjuk vezetni, lehet rá jelentkezni, hát Péter, ott van a Biblia Szövetség székháza, gyűjti a jelentkezéseket, de ha valaki ellenállhatatlan érzést érez, hogy ide jelentkezni akar, akár itt a könyvasztalon leteheti a nevét és elérhetőségét. A másik hét pedig Pilis Csabán lesz, július közepén, a Szépalma június 24-én kezdődik, a Pilis Csabai pedig július 16-án kezdődik. Pilis Csabán az evangélikus Bétel nevű missziói házban lesz a házaspári hét. Az pedig nálunk kell jelentkezni. Tehát akár a könyvasztalon, vagy hát sokféle módja van. A Biblia és Családban van elérhetőség, e-mail cím is, telefonszám is. Hát ha nincs más, van még, tessék. Hát az figyelni kell és imádkozni. Most jó helyen van. Ebben a pillanatban. De rátalálni a megfelelő munkára, hivatásra legalább olyan fontos, mint megtalálni a megfelelő házastársat. Hogy keresni, igen. Igen, szóval biztos, hogy nem fölösleges senkinek se az élete. De egy kicsit lazábban kell fölfogni, nem görcsösen, hogy én azt akarom, hanem hogy Istenem, mutasd meg nekem, hogy hol a helyem. És az ki fog derülni. Még van egy kis ideje. Tehát nem kell annyira kapkodni, de kell keresni, imádkozva keresni. Jó, akkor én köszönöm a figyelmet, Isten velünk, viszontlátásra.